Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk, nem csak ebben az órában, hanem életünk minden idejében és halálunkban is. Isten hozott bennünket. Kedves testvéreim, a 173. dicséretünk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket, a 173. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és akik nem tették volna még meg, azoktól azt kérjük, hogy a mobiltelefonunkat az Isten tisztelet idejére kapcsoljuk ki, némítsuk le. Szeretettel hívogatjuk a kedves testvéreket soron következő gyülekezeti alkalmainkra. Ma délután 3 órától tervezetten 6 óráig családos délután tartunk itt a gyülekezetünkben. Erre hívjuk a családokat, kicsiket, nagyokat, szülőket, nagyszülőket, gyerekeket. Az alkalomnak a lezárása egy kis szeretett vendégség lesz, amelyre szívesen fogadunk sütit vagy pogácsát, amit hoznak a testvérek, azt fogjuk enni. Azután kedden este 6 órai kezdettel fogunk bibliaórát tartani. Csütörtökön rendhagyó módon az Úr Jézus Krisztus mennybe meneteléről emlékezünk meg, ezért csütörtökön este 6 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk a gyülekezeti termünkben. Pénteken reggel a YouTube csatornánkon teszünk közzé igemagyarázatot, majd 9:30 órától babamama kört tartunk, és azt követően délután 4 és 5 órai kezdettel a konfirmandusokat hívjuk konfirmációs órára. Jövő vasárnap is 9:30 órai kezdettel imaközösséget tartunk, 9:50 órai kezdettel pedig Isten tiszteletet, melynek keretében konfirmációra kerül sor. 15 fiatal készül arra, hogy konfirmációi vizsgát, fogadalmat tegyen közöttünk. Nagy szeretettel hadd hívjam a testvérek figyelmét föl arra, hogy ez nem pusztán az ő ünnepük, hanem az a gyülekezet ünnepe is. Jöjjünk el, erősítsük meg őket abban, amit már tudnak, és fogadjuk be őket nagy szeretettel magunk közé. Hálás szívvel megköszönjük a tegnapi karbantartó és takarító nap szolgálatát. Összesen 18 testvér jött össze, gyűltünk össze, és végeztük el ezt a szolgálatot, melynek kapcsán azt mondhatjuk Pál apostollal, hogy nem mondom, hogy már elértem, mintha célnál lennék. Nagy lépést tettünk előre abban, amit elhatároztunk, de közel sem értünk a végére a lehetséges dolgoknak. Minden esetre köszönjük az odaszánt időt és Isten áldását kérjük a megjelent testvérek életére. és nem kizárt az, hogy majd fogunk hirdetni egy újabb ilyen napot, amikor azok, akik most nem tudtak eljönni, esetleg részt vehetnek a további szolgálatokban. Szeretettel jelezzük a testvéreknek, hogy az idén is, ha Isten éltet bennünket, megrendezzük a gyülekezeti gyermekevangelizációt. Június 19-től 23-áig lesz ez, tehát az iskolai tanévet befejező hét utáni teljes héten. Itt a gyülekezetünkben jelentkezési lap, ami minden fontos információ fönt van a kijáratnál, a presbiteri asztalnál kapható és vehető fel. Gyülekezeti hetünkre is készülünk, július 9-től 13-áig bagolyírtáson leszünk együtt. Azt kérjük, hogy akik jelentkeztek, azok az előlegekkel erősítsék meg a jelentkezésüket, és azt kérjük, hogy akik esetleg eddig még vacilálgattak azon, hogy jönnek vagy nem jönnek, azok a hét folyamán legkésőbb, a hét folyamán hozzanak végső döntést, mert a szálláson annyi helyet foglalunk le, amennyien megyünk, és hogyha nem megyünk többen, akkor nyilván nem akarunk üres szobákért fizetni ezen a szálló helyen. Tehát azt kérjük, hogy az utolsó lehetőség arra, hogy akik még eddig gondolkoztak rajta, hogy jönnek, nem jönnek, azok döntsék el, és jöjjenek, én azt javaslom, aki esetleg nem tudta eldönteni. Úgy tűnik, hogy fogunk tudni itt házon belül is segítséget nyújtani azoknak, akiknek esetleg anyagi nehézségük van, és talán fogunk kapni segítséget külső forrásokból is. Tehát ahogyan minden esztendőben, unásig szoktam mondani, de úgy gondolom még egyszer elmondom, hogyha valaki azért nem jelentkezett eddig, mert úgy érzi, hogy nem tudja kifizetni az összeget, az is jelentkezzen, és a jelentkezésekor mondja meg Áj Márta vagy Korompai Gábor testvérünknek, hogy anyagi problémáim vannak, mindent megoldunk. Nem szeretnénk, ha bárki anyagi okok miatt maradna távol onnan, ahova a szíve egyébként vonzaná őt. Végül nagyon röviden köszönjük az adók 1+1%-ának fölajánlását, és azt kérjük, hogy tegyék meg ezt a testvérek továbbra is. Református egyházunk, valamint a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most a Heidelbergi KT-ból, egyházunk hitvallásából olvassuk a soron következő szakaszt, nevezetesen a 20. úrnapja tanítását. Batonyai Zoltán presbiter testvérünk fogja ezt olvasni közöttünk. A most soron levő kérdések az apostoli hitvallás bővebb magyarázatát adják nekünk, és áttérünk arra a tételre, amit már nagyon sokan nem is tudnak ebből a hitvallásból, mert még odáig, hogy az hiszek egy Istenben, meg még a Jézus Krisztus, aztán amikor jön a Szentlélek, akkor már nagyon kevesen maradnak, akik mondják ezt a hitvallást, na ezért is különös figyelemmel legyünk most a következő úrnapokon. Mik azok a tételek, amiket mi hívő református keresztjének a Szentlélekkel kapcsolatosan hiszünk, vallunk, kimondunk?
Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először azt, hogy ő az atyával és a fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hitáltal Krisztusnak mind és minden ő jó téteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad mindörökké.
Gyertek testvéreim, most hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai úrnapon itt most rögtön hitvallásunk által emlékeztetsz arra, hogy szent lelked által teszel a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak minden jó téteménye részesévé. arra kérünk téged, hogy cselekedd ezt meg most is, mi velünk, szent lelked által. Köszönjük, hogy olyan sokszor megtetted már ezt, megvigasztaltál, megerősítettél, magányunkból bennünket kiemeltél, azáltal, hogy emlékeztettél arra, hogy te lelked által velünk vagy. Köszönjük te neked, hogy lelked által magyaráztad és magyarázod ma is a te ígédet nekünk. És köszönjük te neked, hogy Krisztus legnagyobb jótéteményének, a bűnbocsánatnak is lelked által teszel részesévé. Részeltes ebben mindannyiunkat, akik itt vagyunk, mennyei édesatyánk, azáltal, hogy megszólítasz bennünket, hogy a szívünkre beszélsz, és bennünket készé teszel a bűnbánatra, a neked való igazatadásra, és annak elhívésére, hogy Jézus Krisztusért kész vagy kegyelmet gyakorolni a mi nyomorult életünk felett. Úrunk, könyörüljél meg rajtunk, és tedd meg ezt velünk. Hisszük, hogy megteheted, mert szabad vagy erre, mert van elég hatalmad, hogy rólunk a bűnnek bilincseit leoldjad. Kérünk téged, cselekedj így velünk irgalmasan. Engedd meg most, hogy igét hallgatása is a te szabadításod útjává, eszközévé legyen közöttünk. Magyarázd nekünk te lelked által igédet, ahogyan az Úr Jézus Krisztus is magyarázta egykor az ő tanítványainak és követőinek. Avasd be bennünket is mindabba, amit értenünk, tudnunk és hinnünk kell. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és énekelve készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 489. dicséretünket fogjuk énekelni mind a négy versével. A 489. dicséretünket énekeljük tehát mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai napra kijelölt szakaszunkból, Márk evangéliumának 7. fejezetéből olvassuk, Márk evangéliumának 7. fejezetéből, az első 23 versből, ahol ezeket találjuk megírva. Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írás tudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és látták, hogy tanítványai közül egyesek tisztátalan, azaz mosdatlan kézzel esznek. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis a régiek hagyományát követve nem esznek addig, amíg a kezüket meg nem mossák. És a piacról megjövet sem esznek addig, amíg meg nem mosakodnak. És sok egyéb dolog is van, amelynek megtartását átvették, úgy, mint a poharak, korsók, rézedények és ágyak megmosását. Meg is kérdezték őt a farizeusok és az írás tudók. A te tanítványaid miért nem tartják meg a régiek hagyományát, és miért étkeznek mosdatlan kézzel? Ő pedig azt mondta nekik. Igazán profétált felőletek, képmutatók felől Ézsaiás proféta, amint megvan írva. Ez a nép ajkával tisztel engem, de szívük távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha előírásaikban emberek parancsolatait tanítják. Mert az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományát tartjátok meg. És azt mondta nekik. Az Isten parancsolatát szépen félreteszitek, hogy helyébe tehessétek a magatok hagyományát. Mert Mózes azt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki apját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig azt mondjátok. Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, korbán, azaz áldozati ajándék az, amellyel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy apjával vagy anyjával valami jót tegyen. Így teszitek semmivé az Isten beszédét hagyományotokkal, ahogyan azt továbbadjátok. És sok más ehhez hasonlót is cselekedtek. És ismét magához szólítva az egész sokaságot, ezt mondta neki. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg! Nincs semmi az emberen kívül való, amely bejutva tisztátalanná tenné, hanem ami belőle jön ki, azt teszi tisztátalanná az embert. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja meg. Amikor a sokaságot elhagyva bement a házba, a tanítványai megkérdezték a példázat felől. Erre így válaszolt nekik. Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy semmi olyan, ami kívülről jut az emberbe, nem teheti tisztátalanná, mert az nem a szívébe jut, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. Ezzel ő minden ételt tisztának nyilvánított. Azt mondta továbbá, ami az emberből jön ki, azt teszi tisztátalanná az embert, mert onnan belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kabzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, káromlás, gőg, esztelenség. Mindezek a gonoszságok belülről származnak, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Kedves testvéreim, akik itt voltatok az elmúlt úrnapon, hallhattuk a Biblia tanítását a szülők felé való tiszteletről, és a gyermekek felé irányuló helyes szeretetről. Noha az 5. parancsolat, ami ebben bennünket eligazított és eligazít, elég egyértelmű, most napi szakaszunkban arról is olvasunk, hogy Jézus korában némelyek mégis hogyan játszották ki ezt a parancsolatot. Rögtön hadd mondjam el azt, hogy nincsen félelmetesebb dolog annál, amikor az ember Istennel kezd játszadozni, mégis újra és újra előfordul ez. Magán a Szentíráson belül is találunk többféle példát arra, amikor az ember elkezd Istennel, Isten kijelentésével, törvényével játszadozni. Mindig akkor kezdi ezt tenni az ember, amikor Isten egyértelmű parancsának nem akar engedelmeskedni, és úgy véli, hogy talált valahogyan Isten törvénye megkerülésére egy kiskaput. Mindannyian ismerjük ezt a fogalmat. A kiskapuk általában a törvény legális kikerüléséről szólnak, és azért keletkeznek a kiskapuk, mert vagy a törvényalkotók nem voltak elég körültekintők, vagy nincs elég ismeretük, és figyelmen kívül hagynak némely lehetőséget. De a kiskapuk azok arról is szólnak minden időben a társadalomban, hogy vannak elmés emberek, akik körültekintőbbek, mint a törvényalkotók, és ezért megtalálják azokat a hibákat, azokat a problémás területeket, amelyeket a törvényalkotók nem fedeztek föl, vagy amely hibákat a törvényalkotók vétettek. Nos, Isten törvénye tekintetében ugye ez azt jelentené, ha van kiskapu, amelyen az Isten törvényét ki lehet kerülni, ez azt jelentené, hogy Isten tévedett, Isten hibázott, Isten nem volt minden eshetőségre fölkészülve. Az emberre nézve, aki talál magának egy ilyen kiskaput, pedig azt jelentené, hogy az ember elmésebb Istennél, okosabb Istennél. Ez a kísértés, hogy tudnék, Isten tévedett, hogy én elmésebb vagyok az Istennél, mindig és oly mindig a hitetleneken mindig győzedelmeskedik, a hitetlenek mindig bele esnek a vétekbe, hogy úgy gondolják, hogy Isten tévedett, ők pedig okosabbak az Istennél, de azt is el kell mondanunk, hogy olykor a hívőkön is győzedelmeskedik ez a kísértés. Még az Isten félők is beleeshetnek ebbe a bűnbe. Ez a gondolat, hogy tudnék, az Isten tévedhet, hogy én pedig minimum partnere vagyok Istennek azzal, hogy fölfedezem az Isten tévedését, nagyon veszélyes helyzeteket eredményez az ember életében, a hívők életében, meg a hitetlenek életében mindig. Kicsit olyan dolog ez, mint amit utólag elmondhatunk Csernobilról, az ott történt katasztrófáról, hogy talán nem lett volna a katasztrófa, ha nem avatkoznak be azon az estén egy viszonylag jól működő atomreaktor folyamataiba. De azok, akik ott voltak, úgy gondolták, hogy ők egy kicsit okosabbak, és megengedtek maguknak dolgot, de bőt egy hatalmas katasztrófa. Amikor Istennel szemben ilyenek vagyunk, akkor mindig hatalmas katasztrófák várhatók. Azoknak a súlyos, messze generációkra elvetülő problémáival és következményeivel. Hát ebben a konkrét helyzetben most azt kell elmondjam a testvéreknek, hogy még az Úr Jézus Krisztus kora előtt bevezettek egy olyan szabályt a zsidók, hogyha valaki a saját tulajdonából felajánl valamit Istennek, lehetett egy összeg, egy tárgy, akkor azt azután nem lehet másra fordítani, használni, vagy másnak adni. Mivel Istennek ajánlott dologról volt szó, úgy rendelkeztek, hogy az ilyesmit még a legnagyobb vészhelyzetben sem fordíthatják másra a fölajánlók. Sem önmagukra, sem családtagjaik, vagy akár idegenek megsegítésére sem. Hát ezt a szabályt buzgó zsidók találták ki, majd vezették be, és nyilván azért találták ki, mert eleve azt gondolták, hogy Isten törvénye nem elegendő, és nem elég körültekintő. Hát elfogadták volna azt, hogy Isten törvénye tökéletes, akkor nem akartak volna semmit hozzátenni. De az, hogy hozzátettek az Isten törvényéhez, mert Jézus ezt egyértelműen hagyománynak nevezi, ez nem az Isten kijelentése volt, ez egy emberi kitaláció volt, ezzel annak a jelét adták, hogy Isten törvényét nem tartják tökéletesen megfelelőnek. Tehát zsidó tanítók, rabbik beleokoskodtak Isten dolgába, és elkezdték kiegészíteni Isten törvényét ezzel, azzal. Nyilván csak idő kérdése volt, hogy ezek az általuk hozott kiegészítések mikor válnak olyan erősekké, hogy már nem lehet Isten törvényét és az általuk alkotott szabályt megkülönböztetni egymástól. Az az idő kérdése volt csupán, hogy mikor olvad a kettő egybe, mikor válik isteni tekintélyűvé az, amit ők a buzgóságukban megalkottak. De még ennél többről is van szó, hiszen akik figyelmesen hallgatták ma az igét, azok tudják, hogy Jézus éppen arról beszél ebben a mai szakaszban, hogy ezek a hagyományok végül nem csak egyenrangúakká lettek Isten törvényével, hanem föléje is emelkedtek az Isten törvényének. Föléje emelkedtek, fontosabbakká lettek, mint az Isten által adott törvény. Magyarán a zsidók Isten tökéletes törvényén nyitottak egy kis kaput buzgóságukban, hitetlenségükben, önhittségükben, amelyen aztán sokan kibe mászkáltak. A beszélgetés abból a tényből indul ki, hogy a farizeusok és az írás tudók szóvá teszik, megkérdezik Jézustól, hogy a tanítványai miért nem tisztelik, tartják meg a régiek hagyományát, azaz miért nem mosnak kezet az étkezés előtt. A szövegnek a korábbi mondataiból kiderül az, testvérek, hogy itt egy rituális kézmosásról van szó, amelyet a zsidók átvettek valahonnan, és ez a hagyomány arról szólt, azt a célt szolgálta, hogy az ember ne szennyezze be magát. Nehogy a kezén keresztül valami olyasmi kerüljön be a szervezetébe, ami a lelkére rossz hatással lesz. Tehát itt nagyon fontos, hogy egy olyan kézmosásról beszélnek a zsidók, amelynek nem testi, biológiai, hanem lelki hatást tanúsítottak. Vagy azt a jelentőséget adták neki. Azt tulajdonították neki. Nem egészségügyi dologról volt itt szó. Egy vallási dologról volt szó. Jézus válaszában feltárja az igazi problémát, mely nem a tanítványok, tudnélik az ő tanítványai kézmosásának az elmaradása. Jézus azt mondja, hogy az igazi probléma az, hogy a kérdezők elhagyták Isten parancsolatát, és a maguk alkotta vallási hagyományt kérték és kérik számon. Ezt pedig az Úr Jézus mélyen elutasítja. Hoz is egy példát arra, hogy amikor a hagyományok által fölemelt emberi törvény az Isten törvényére nő, akkor az milyen hasonló kiskaput nyit meg? Isten elrendelte, ugye az 5. parancsolatban azt, hogy a gyermekek legyenek szüleiket tisztelők. Sokan azonban, amikor a szüleiknek anyagilag segítséget kellett volna, hogy nyújtsanak, arra hivatkoztak Jézus korában, hogy amivel ők meg tudnák a szüleiket segíteni, az korbán, ez volt a neve ennek, az Úrnak, Istennek felajánlott áldozatnak. Szóval azt mondták, hogy van pénzünk, tudnánk rajtatok segíteni, de sajnos az korbán, az Istennek van fölajánlva. Ugye ez azt jelentette, röviden ismételjünk, a hagyomány értelmében, hogy nem lehet másra használni. Tulajdonképpen így kerülték el jó néhányan Isten törvényének az engedelmes megtartását. Jézus azt mondja, világosan érthetővé teszi, hogy így az Istentől kapott törvény egy emberi alkotás, egy emberi törvény miatt érvényét vesztette. Ez a beszélgetés azzal zárul, hogy Jézus eléjük idézi Isten törvényét, és azt magyarázza a számukra. Azt mondja, hogy ezt adta Isten, ehhez kell ragaszkodni. A másikat meg el kell engedni, mert nem jó. Nem jó. Kiskaput nyit, és arra ad lehetőséget, hogy általa az Istennek való engedelmességet emberek elkerüljék. Jézus tanításának a lényege, visszatérve az étkezésre és a kézmosásra, hogy nem azt teszi az ember tisztátalanná Isten előtt, amit megeszik, hanem az, ami a szívéből származva az életében megjelenik. Jézus azt mondja, hogy az Isten eredeti kijelentése szerint az ember lelke nem kívülről lesz tisztátalanná, hanem belülről, az ember belülről, a szíve okán tisztátalan. Amikor ma ezt a szakaszt elolvassuk, testvérek, akkor mindenek előtt hadd helyezzem a szívetekre azt, hogy Isten törvénye, Isten rendje, amellyel ezt a világot megalkotta, tökéletes. Tökéletes. Ennek egyetlen, de nyomós oka, hogy az Isten törvénye és az Isten teremtési rendje tökéletes, abban áll, hogy maga Isten tökéletes. Ezért belőle és tőle nem származik soha semmiféle tökéletlenség. Mivel Isten tökéletes, ezért ami általa jön, ami általa van, ami általa lesz, az mind tökéletes, testvérek. Tiszta a forrás, tiszta az, ami ebből a forrásból kiárad. A látható világban, a mi világunkban minden rendetlenség akkor és azzal kezdődött, hogy az első emberpár beleokoskodott az Isten dolgába. Isten elmondta az első emberpárnak, hogy ez a tökéletes világ hogy működik tökéletesen. De az első emberpár beleokoskodott az Isten dolgába, és egyre növekvő rendellenesség és rendetlenség azóta is ebből az okoskodásból fakad a világban, testvérek. Hogy mi mindannyian Ádámnak meg Évának vagyunk a követői. Nem csak a leszármazottaik vagyunk, a követőik is vagyunk azzal, hogy mi mindannyian beleokoskodunk az Isten dolgába. Amikor az ember nem hiszi el, hogy Isten bölcsessége felülmúlhatatlan, és beleokoskodik Isten dolgába, akkor soha nem csökken, hanem mindig növekszik a rendetlenség, a zűrzavar ebben a világban. A világ történelemben vannak olyan időszakok, amikor az emberek kevésbé okoskodnak. És olyankor általában egy picit a világ sorsa kiegyensúlyozottabb. Amikor az ember elkezd okossá lenni, megistenül, megdicsőül a maga szemében, ennek mindig egyértelmű jele az, hogy elkezdi fölülbírálni, fölülírni az Isten rendjét, Isten személyét, akkor mindig elkezd növekedni az űrzavar a világban. Vannak a történelemnek olyan szakaszai, amikor egy csoda az, hogy ebből a hatalmas ember okozta káoszból mégis találtunk kiutat. Amikor az emberiség ki tudott lépni abból a hatalmas zűrzavarból, amit az okoskodásával megteremtett. Testvérek, ez, hogy tudnélik, amikor beavatkozunk Isten dolgába, rendetlenséget és zűrzavart okoz, akkor is igaz, amikor hitetlenek okoskodnak Istennel szemben, de hadd mondjam az itt ülőknek, akkor is igaz, amikor a hívők kezdik jobban tudni Istennél az Isten dolgát. Mert nem úgy van ez, ahogyan erről már szóltam nektek, hogy a világban csak a hitetlenek okoskodnak Istennel szemben. Ez a kísértés a hívőket is előveszi időről időre. A hitetleneknél az Isten elleni lázadás és az ember megistenítése az oka annak, hogy elkezdik Istent lekicsinyelni és elvetni az emberek. Magyarán úgy kezdünk csinálni, mintha Isten nem létezne, mintha Isten nem az lenne, aki ő valójában. A hívőknél meg sokszor az a buzgóság, amelyet Isten nem kér és nem igényel, az a jó szándék, amely nem a lényegre irányul, az okoz ilyen zűrzavart. A hitetlen világ ma egyre jobban felrúgja körülöttünk Isten teremtési rendjét, és tudjátok, az a legelgondolkoztatóbb és legszomorúbb is egyúttal, hogy miközben a hitetlen világ felrúgja az Isten rendjét, és ellene megy Isten törvényének, ezt törvénnyé is akarja tenni minden ember számára. Ma a világ sok országában, legfőképpen a fejlett demokráciákban, törvénybe iktatják azt, hogy a polgárok kötelesek Isten törvényével szembe menni. Ez a világnak a menetrendje pillanatnyilag, amiben élünk. Törvényé akarják tenni minden ember számára azt, hogy menj Istennel szembe. Miért? Mert az Isten egy senki, te pedig magad vagy az Isten. Ez a gondolat áll ennek a hátterében. Isten nem létező, Istennel nem kell számolni, mert te vagy az Isten. Nem más ez, testvérek, mint a mindenható Isten elleni lázadás. Gondolja meg magát mindenki, hogy csatlakozik-e ehhez, vagy elkezd küzdeni ellene. Ennek a nyílt Isten elleni lázadásnak, amely elvezet oda, hogy országok, társadalmak törvényébe iktatják az istentelenséget, ennek a lázadásnak gyenge fuvallatai érintik meg azt gondolom, mi társadalmunkat is. Olykor nem gyengék ezek a fuvallatok, hanem nagyon is erősek. És ezen nem kell csodálkozni, mert Magyarországnak egyelőre van egy olyan alkotmánya, amely mégiscsak arról szól, hogy számolunk Istennel, és nem akarunk az ő rendjével szembe menni. Nyilvánvaló, hogy ez sokakat irritál ebben a világban. És mindent megtesznek azért, hogy belesodorják a mi népünket is egy ilyen törvények által előírt Isten ellen való lázadásba. Mi, keresztjének testvérek, nem csatlakozhatunk ehhez. És semmi olyasmihez nem csatlakozhatunk, ami ennek a halvány előfuvallata. Gondoljátok meg, kedves fiatalok, hogy mikor mentek ki tüntetni, meg hova mentek ki tüntetni. Mindenki gondolja meg, hogy az az út hova vezet. Honnan indult, a különböző kacskaringókon keresztül hova vezet. Egy keresztény fiatal legyen nagyon körültekintő. Ne ússzon az árral, mert könnyen belecsuroghat egy keresztény fiatal is egy Isten ellen való lázadásba, amiről elmondtuk, testvérek, azt, hogy rendkívül veszélyes dolog. Gondolja meg mindenki, felnőttek is, mi is, hogy csatlakozunk-e ehhez az engedékenységünkkel, egy hazug szeretett motivációval, vagy küzdünk ellene. Nekünk, keresztjéneknek, az istentelenséggel szemben folytatott küzdelmünknek az az alapja, hogy elismerjük Isten véghetetlen bölcsességét, és meg vagyunk győződve arról, Isten bölcsessége miatt, hogy a világ úgy és akkor működik jól, ha ennek az Istennek a törvényeit alkalmazza. Nyilván van egy tapasztalati, hogy mondjam, tőkénk is, főleg azoknak, akik a korábbi generációkhoz tartoznak. Van egy tapasztalati tőkénk arról, hogy amikor Istent komolyan veszük, abból jó származik. Ezzel még a gyerekek nem annyira rendelkeznek. A felnőttek már életkoruk miatt annál jobban. De testvérek, a mi Istenhez való ragaszkodásunknak nem a tapasztalatunk az oka, hanem az a mély meggyőződésünk, hogy Isten végtelenül bölcs, ebben a bölcsességében alkotta, teremtette meg a világot, rendezte el ennek a világnak a törvényeit, és a világ akkor és úgy működik jól, ha ennek a bölcs Istennek ad igazat. Akár a különböző családmodellek, a biológiaitól eltérő nemi identitások, a legalizálni kívánt homó párkapcsolatok, a gyermekek vagy a gépek uralma, de a kizsákmányolás, a hazugságnak a legalizálása, mind-mind olyan lázadás, testvérek, amelyekhez mi keresztjén hívők nem csatlakozhatunk. Nem csatlakozhatunk, mert szembe megy Isten törvényével. De hadd szóljak arról is, magunk között, hogy ne buzogjunk ott, ahol Isten ezt nem kéri és nem várja tőlünk. Amikor a hívők ott buzognak maguk között, ahol ezt Isten nem kéri és nem várja tőlük, azt úgy hívják, hogy törvényeskedés. Törvényeskedés. A kezdetek óta kíséri a kereszténységet. 2000 éve ez a kísértés. Amikor a magunk alkotta szokásokat és elképzeléseket istenítjük meg, olyannyira megistenítjük a magunk alkotta elképzeléseket és szokásokat, hogy azok még az ige erejénél is erősebbekké válnak. Amikor a magunk igazát még az Isten igéje sem cáfolhatja, és nem írhatja felül, testvérek, no, akkor vagyunk ilyenek. Lehet, hogy jó szándékból tesszük ezt, meg jó szándékból születnek ezek a törvényeskedéseink, de éppen a rosszat munkáljuk általuk. Vannak olyan keresztények, akik szerint nem lehet akárhol megtérni, vannak olyan keresztények, akik szerint nem lehet a Bibliát akármikor olvasni, hanem annak megvan a kijelölt helye, meg időpontja, amikor egy valamire való keresztjén olvassa a Bibliát, ez általában kora reggeli órákat jelenti a törvényeskedők szerint. Vannak, akik szerint csak egyféleképpen lehet imádkozni, vannak, akik szerint csak egyfajta ének van, ami az Isten dicsőítésére való, meg az Isten imádására való. Vannak, akik szerint csak ők mondják az igazat, ez a törvényeskedésük, hogy rajtuk kívül nincsen igazság. Vannak a szerintem hívők, akiknek az a szentírás, amit ők mondanak és vélnek, és még ha kiderül, hogy a Biblia nem azt mondja, Isten nem azt jelenti ki, akkor is ott marad az érvelés, hogy szerintem pedig, szerintem, az én véleményem, az én látásom szerint ez nem úgy van. Testvérek, ez a törvényeskedés, meg ezek a formái a törvényeskedésnek közöttünk vannak. Jó szándékból vannak közöttünk. De alapvetően azt mondják el a törvényeskedéseink, hogy Isten törvényét, Isten rendjét nem tartjuk jónak, elegendőnek, tökéletesnek, és úgy gondoljuk, hogy fabrikálni kell még hozzá némi támasztékokat, hogy az biztosan megálljon. De amikor így gondolkozol Isten rendjéről, törvényéről, a kijelentésről, a szentírásról, akkor hadd mondjam azt, hogy akkor te így gondolkozol Istenről, akitől az egész származik, hogy Isten sem tökéletes. Rászorul arra, hogy egy kicsit védjed, oltalmazzad, segítsed, mert megbotlott. Hogy a kis eszeddel hozzátegyél valamit az ő bölcsességéhez, amire ő nem gondolt. És ez az emberi gondolkozás, még a hívők is követik el, testvérek, rendkívül veszélyes. Jézus ma is visszaterel bennünket Isten kijelentéséhez. Azt tette ott is akkor. Azt mondta, hogy hagyjuk a hagyományokat, fiúk. Nézzük, hogy mit mond Isten. Visszavezet ma is téged és engem is az ő kijelentéséhez, az igéhez. Azt mondja, hogy az tökéletes, és ezért elegendő. Az ige, az írott kijelentés, Jézus Krisztus, testvérek, nem sok és nem kevés. Ezért arra bátorítalak benneteket, hogy ne vegyetek el belőle, és ne is tegyetek soha hozzá semmit. Sokkal inkább törekedjünk arra, hogy megismerjük az Isten kijelentését. Hogy megismerjük. A szerintem gondolatfuttatásoknál sokkal többet ér, ha az ember leül és elkezdi olvasni a Bibliát. Azzal a meggyőződéssel, hogy ez a bölcs Isten kijelentése, ami arról szól, hogy mi a jó nekem, és mi a jó ennek a világnak. Aki erre adja magát, az nyerni fog. Aki megmarad az Isten ellen való lázadásban, az önistenítésben, abban a hamis gondolatban, hogy ugyan Istentől származik az ige, de nem tökéletes, arra azt mondja a Biblia, hogy végül mindent el fog veszíteni. A Jelenések könyvének 22. fejezetéből olvasok egy igét, és ezzel fejezem be az ige hirdetést. A Biblia utolsó szavai ezek, jelenések könyvének 22. fejezetéből a 18. és a 19. vers így hangzik. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétai beszédeit hallja. Ha valaki ezekhez hozzátesz, azt Isten e könyvben megírt csapásokkal sújtja. És ha valaki elvesz e prófétai könyv beszédeiből, annak Isten elveszi az osztály részét az élet fájából, a Szentvárosból és azokból, amik e könyvben megírattak. Testvérem, ha gazdagodni akarsz, ha jót akarod már itt ebbe a földi életbe, akkor kezdjél el velem együtt igazat adni Isten igéjének. Ismerd meg az igét, és hidd el, hogy tökéletes. Ha mindent el akarsz veszíteni, akkor menj szembe azzal, ami itt le van írva. Biztos recept, mert Isten erről beszél. Hogy aki szembe megy azzal, amit ő kijelentett, mindent el fog veszíteni. Mi nem veszteségre, veszedelemre vagyunk azonban elhívva, hanem győzelemre. Harcoljuk meg a hitnek szép harcát. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljünk, és úgy csendesedjünk majd el utána a 165. dicséretünknek az 5. és a 6. versét fogjuk most énekelni. A 165. dicséretünk 5. és 6. versét egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel mindig fel szállhassak sas szárnyon, csak te légy világom. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már hitlen templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelentsd magad nékem, ne lakhasson más e szívben. Már étlen mindenben, csak is téged lát, korulva áldjunk. Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Vajon igaz-e a mi leborulásunk és imádatunk te előtted, Úr Jézus Krisztus, ha nem adunk neked igazat? Vajon igaz-e a mi hitünk, ha az nem szól másról, mint hogy újra és újra fölülírjuk a te tökéletes kijelentésedet? Vajon jó úton járunk-e akkor, amikor úgy érezzük, hogy ígédet ki kell egészítenünk, vagy el kell annak üzenetéből bármit is vennünk. Köszönjük, hogy most emlékeztesz bennünket ennek a veszedelmére, és józanítasz bennünket, és arra indítasz egyúttal, hogy megismerjük a te kijelentésedet, a te beszédedet, szent lelked világossága és vezetése alatt, és annak igazat adjunk. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket arról, hogy lehetetlen dolog, hogy téged szentnek, tökéletesnek, igaznak tartunk, miközben a te igédet elvetjük, kikerüljük. Segítsél meg bennünket, Urunk, hogy ami hozzád való bizalmunk nyugodjon azon a meggyőződésen, hogy te tökéletes vagy. Bármit is jelent ez a mi életünkre nézve. És legyen jele a mi igaz hitünknek az minden időben, hogy egyedül a te kijelentésed igazához ragaszkodunk. Erre taníts és nevelj bennünket, ami saját egyéni hitéletünkben, családunkban, otthonunkban, és erre nevelj, vezess és taníts bennünket itt a gyülekezeti életünkben is. Óvjál meg bennünket attól, hogy megistenítsük magunkat, hogy föléd kerekedjünk, hogy segíteni akarjunk te neked, de segítsél bennünket igaz alázatra, bűnbánatra, és legyél hozzánk irgalmas, amikor megvalljuk előtted azt, hogy sokszor voltunk és vagyunk ilyenek. Óvj meg bennünket a törvényeskedéstől, de segíts annak a tiszta és igaz útnak a megtalálására, követésére, az azon való járásra, amelyen te is jártál, Úr Jézus Krisztus. Áldj és szentelj így meg bennünket, kicsiket és nagyokat egyaránt, és a világ istentelen lázadásaitól segíts bennünket távol maradnunk. És ha eljön az idő, hogy melletted kell olyan döntést hoznunk, amelybe belerendül életünk, egzisztenciánk, Urunk, készíts arra, hogy akkor is hadd tudjunk majd te hozzád ragaszkodni, tiszta és teljes szívvel. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendességében személyes imádságát mondhatja el Isten előtt. Gyertek testvéreim, most fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Záró énekünk eléneklése előtt egy hirdetést mondok, ami kimaradt. Az ifjúságnak szerdán délután 5 órakor lesz ifjúsági órája. Ezt ugyanazok, akik az ifjúsági körnek már tagjai tudják, de akik szeretnének jönni, azoknak most rendhagyó módon szerda délután 5 órakor lesz lehetőségük erre. A 24. Zsoltárunkat keressük ki, ez heti Zsoltárunk egyébként a Bibliaolvasó kalauz szerint, és Isten tiszteletünk zárásaként a 24. Zsoltár második és harmadik versét fogjuk most énekelni. Ki mégyen fel a szent helyre.
Fel a szent helyre, az Úrnak ő szent hegyére, és vajon kitől tiszteltetik, akinek tiszta ő szíve, és ártatlan az ő keze. Hamisan nem esküszik, ezt az Úr megáldja szépen, és az itt vezető Isten adja igazságát ő néki, az pedig a boldog nem. Mely nézve az ő szent szív.